És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Izgatottan vártam az önnel való beszélgetést, akár hiszi, akár nem. Ön már úton van?
Igen.
Hánykor van ez a program Zágrában?
11 órakor.
Merre jár?
Hát most, hogy csak itt lehet az érdekedőn, mert ráérek 11-re, kényelmesen az érdek ember.
Nagyjából tudja, hogy mennyi az út?
Persze, hát sokszor jár a Zágrában, igen.
Mennyi az út?
Hát attól függ, mennyire lép oda az ember, olyan 3,5 óra alatt kényelmesen meg lehet tenni. 4 óra alatt nagyon kényelmesen meg lehet tenni.
De nem ön vezet?
De most nem vezetek.
És ez nem nemzetbiztonsági kockázat, hogy a miniszterelnök helyettes maga vezet?
Nem hiszem, hogy nemzetbiztonsági kockázat. Én nem vagyok védett személy, tehát nem nemzetbiztonsági kockázat.
Meg fognak vetni a hallgatóim, de én nem szeretném a magát. Tehát az ön személye számára egy fontos személy, mert senki se szeretném a közlekedési balesetet szenvedne, csak jobban örültem volna, mint egy ilyen potenciális szövetségese, hogyha lenne egy sofőrje. Kicsit emlékeztet az önnel folytatott beszélgetés, a Lázár Jánossal szoktak ilyen technikai hibák lenni, nem minden mondata fejeződik be a mobiltelefonból adódóan.
Hát, bocsánat, igen.
Ne kérjen bocsánat.
Egy olyan területen vagyok, tehát van sofőröm, csak sokszor szeretek én vezetni.
Látja, én például ezt a mondatot, hogy van sofőröm, én azt a mondatot nem tudom kimondani Navracsics úr, hogy van takarítónőm.
Aha, értem. Akkor van egy...
De érti azt, amit én mondok? Tehát nem, én most nem cikizem önt, egész egyszerűen valahogy az volt az érzésem gyerekkorom óta, hogy ilyet nem lehet. Tehát, hogy az valami feudális dolog, hogyha én azt mondom, hogy nekem van takarítónőm, mert akkor a takarítónőm meg mit mond, hogy nekem meg van egy fialám, akinél dolgozhatok. Szóval ez nem igazságos.
Igen, egy munkahatója.
Igen.
Ezt szeretném felszabadítani ezekről a kötöttségekről. Valóban, ezt így lehet mondani. Van egy takarítónőm, a takarítónőnek pedig van egy munkaadó, vagy van egy gazdám, attól függ, hogy ő hogyan...
Tehát ebben ez a gazdám szó, ez például borzasztó, nem? Tehát ez nem maga a feudalizmus?
Nem. Én nem tartom annak.
Jó, rendben van. Azt írják október 5-én a Stopban, szerintem ön hangosan fog kacagni, de én kénytelen vagyok ebben szembesíteni, hogy miközben Lázár Jánosnak is gőzerővel keresnek új munkahelyet, az is felmerül, hogy az ön helyére kerülne Lázár János, ugyanakkor a Fideszben arról is lehet hallani, a figyelőnet.hu szerint, hogy Lázártól inkább a közigazgatást szeretné kapni, és nem a NEFMIT. A kormányfő pedig a választások óta elég kritikusan néz Navracsics Tiborra. Portálunk is beszámolt a Népszabadság cikkére, amely szerint csak Lázár Jánoson múlik, hogy elválja a humántárcát, vagy esetleg az ön területét. Tehát ez ilyen eszpec kimehetsz? Ha én egyébként igényt jelentenék be, akkor én is elmehetnék oda dolgozni? Ajaj. Kell nekem ilyen hosszan kérdezni. Azt hiszem, hogy ez egy problematikus beszélgetés lesz már, ami a technikai színvonalát illeti.
Kezdjük onnan, hogy a Stop mit írt.
Jó, a dolog az a lényege, hogy ön marad-e a miniszter, mert állítólag Lázár János, hogyha nem a NEFMI minisztere lesz, akkor a közigazgatási miniszter lesz. Igen. Ezt írják a figyelőnet.hu-ra hivatkozó.
Igen, hát újságírók időről időre engem, nekem osztanak ki szerepeket, én eddig most már többszörös külügyminiszter vagyok, meg Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Nem egészen tudom, hogy miért pont engem tüntetnek ki ezzel, de én mindig jobb, mint egy Martoni János, akit szavánnal lemondatnak a külügyminiszteri posztról.
Ennél talán fontosabb, hogy a koncepciók, igyekszem majd úgy kérdezni, hogy azt autóvezetés közben is meg lehessen válaszolni, és fel vagyok arra készülve, hogy még egyszer-kétszer meg fog szakadni a vonal. Ami a bíróságok külső igazgatását illeti, ha a vezetés közben el lehet mondani, abban alapvetően milyen koncepciók vetélkednek, és a Navracsis vagy Répási vonal, illetőleg az Áder vonal, amelyről ugye először 2011 júliusában lehetett hallani, abban mi a különbség, most éppen mi a helyzet, és amikor mindenki amiatt aggódott, még a Magyar Nemzetben és a Magyar Hírlapban lehet, hogy nem aggódtak, hanem azt írták, hogy Áder János lesz ennek az új szervezetnek a vezetője, aki sose volt bíró, ezzel kapcsolatban ön mit gondol, hogy ennek az új szervezetnek ki legyen majd a vezetője, és itt levittem a hangsúlyt.
Amikor elkezdtük a munkát az igazságügyi reform, vagy az igazságszolgáltatási reform során, akkor kezdettől fogva szoros együttműködésben voltunk Áder Jánossal. Tehát Áder János onnantól kezdve, hogy megkapta ezt a feladatot, hogy mint egy politikai szóvivője, vagy összefogója legyen ennek a reformnak, az első dolog az felhívott engem. Leültünk, végigbeszéltük a dolgokat, és onnantól kezdve végigegyeztettünk. Tulajdonképpen a minisztérium szakapparátusa dolgozta ki azokat a törvényszövegeket, és azokat a koncepciókat is, amelyek most már állandósulni látszanak.
Jó, de egy kérdésre legyen szíves válaszolni ez ügyben, hogy az ön minimálisan is foglalkoztatta, hogy egy új pattársat Áder János személyében ez ügyben politikailag miért kapott, vagy tudomásul vette?
Én tudomásul vettem, én Áder Jánossal kicsimelői kapcsolatban vagyok. Nem is tudom, 20 éve, vagy 18 éve, tényleg nagyon jó volt a viszonyunk mindig is. Ha szabad ilyen intimitásokat elárulnom, akkor ő volt az egyik ajánlóm, amikor beléptem a Fideszbe, tehát kiváló kapcsolatban voltunk.
Azt én értem, de az, hogy neki van koncepciója az igazságszolgáltatásról, azt lehetett tudni?
Hát megkapta a feladatot, és akkor leültünk koncepciót kialakítani. Hát
és az ebből a szempontból teljesen érdektelen, hogy ő közben egy brüsszeli képviselő?
Nem érdektelen, hát ez a pártban kapott egy feladat.
Oké, rendben van. Jó. Próbál megérteni.
Van ez így.
Oké.
És ugye mindenkinek van, szerintem nagyjából, aki igazságügyel foglalkozik, vagy joggal foglalkozik, ott majdnem mindenkinek van egy többé-kevésbé kidolgozott koncepciója az igazságszolgáltatásról. Akár onnantól kezdve, hogy az igazságszolgáltatás legyen szervezetileg is, minden szempontból, költségvetésileg is teljesen független a mindenkor aktuális törvényhoz, illetve végrehajtó hatalom, ez az egyik véglet, egészen odáig, hogy a független igazságszolgáltatás szervezetileg tagozódjon be a mindenkori igazságügyi minisztérium alá. Ez a másik véglet. És a kettő, azt csináltuk, hogy európai minták vannak. És az európai minták alapján hozzátettük, hogy a magyar megoldás, az eddigi magyar megoldásnak milyen problémái voltak, és megpróbáltunk egy olyan modellt találni, amelyik megfelel az európai mintáknak, és kezeli a speciális magyar helyzetet. Így alakult ki az a mostani modell, ami majd
megfelel. Az egyébként korábban igaz volt, hogy ön, pontosabban mondva Répási Róbert szájából azt hangzott volna el, hogy önök nem akarják, mármint hogy ez az a minisztérium, amit ön vezet, nem akarja az, hogy ezt a feladatot a közigazgatási minisztérium feladat sorába vigyék?
Nem. Mi soha nem mondtunk semmilyen feladatra, amit ránk bíztak, arra soha nem mondtuk semmire sem azt, hogy miért nem akarjuk megcsinálni. Legfeljebb elmondtuk, hogy ha olyan megoldás volt, akkor elmondtuk, hogy mely pontokon látjuk aggályosnak, de minél. Mi egy munkaszervezet vagyunk, tehát olyan vagyunk, mint egy cég egyik részlege, mi a kormány egyik részlege vagyunk, ha kapunk valamire utasítást, vagy megbízást, akkor a legjobb tudásunk szerint végre kell hajtani.
Ez az Országos Bírói Hivatal, ez milyen feladatkörrel rendelkezik majd, ha egyáltalán ez lesz a neve?
Alapvetően igazgatási, tehát azokat a feladatokat látja el, mondjuk a legbanálisabbtól, tehát iroda eszköz beszerzéstől kezdve a legjelentősebbig, mondjuk a bírói helyek pályáztatása és bírák kinevezésre való előterjesztése, amelyek a bíróságoknak a döntően nem az ítélkezési tartalmi tevékenységéhez kötődik, mert a kúriához fog tartozni.
Ugye ez egy fontos kérdés, hogy a kúria elnöke és az Országos Bírói Hivatal elnöke ugyanaz, vagy külön személy lesz?
Külön személy lesz. Mi úgy ítéltük meg, hogy az egyik ilyen problémát éppen az okozta a mostani szerkezetben, hogy a legfelsőbb bíróság elnöki pozíciója, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
az egy és ugyanaz.
Pozíciója. Igen, és az más típusú embert követel. Az egyik inkább egy igazgatási típusú embert követel meg, a másik pedig egy inkább elméleti típusú embert követel meg.
valójában belső villongásokat akartak megelőlegezni, vagy éppen generálni azzal, amikor a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet, amit egyébként, amely orgánokat nem lehet azzal megvádolni, hogy baloldaliak lennének, Áder János személyét hozta képbe ezen bizonyos hivatal elnökeként, miközben maga Áder János hivatkozik arra, hogy ez a törvénytervezet azt tartalmazza, hogy ennek a hivatalnak az elnöke csak a bírói karból kerülhet ki. Vagy ezzel nem óhajt foglalkozni, ez éppen olyan dolog, mint hogy lesz-e önnek utódjában a minisztériumban, vagy sem?
Én szerintem inkább ez utóbbi. Én úgy gondolom, hogy az újságírók állandóan gondolkoznak, hogy milyen új fejlődés.
Jó, de ez, ugye ön azért a politikában járatosabb, mint én. Ez valójában arról szól, hogy azért nagy vetélkedés van ezen bizonyos országos bírói hivatal elnöki posztjáért?
Nem. Mindenki tudja, hogy ez egy alapvetően szakmai pozíció lesz. Én nem tudok olyan politikus társamról, aki ezt meg...
Ez a törvénytervezet nyilvános, vagy nem nyilvános, Navracsics úr?
Hát most még nem nyilvános, ez akkor...
Tehát csak ebből adódóan létezik az, hogy egyáltalán Áder János neve szerepelhet, hiszen ha valaki látta volna, akkor tudhatta volna, hogy miután Áder János nem volt bíró, elnök se lehet.
És adott, bár szerintem többször elhangzott már interjú kapcsán, hogy a kúria elnöke csak a kúria bírái közül kerülhet ki, az országos bírói hivatal elnöke pedig csak aktív bírák közül kerülhet ki. Az én emlékeim szerint ez elhangzott, de hát nincsenek jelentősége szerintem.
Magyarul az, hogy Áder János nem lesz az országos bírói hivatal elnöke, ez immáron post festum, különös tekintet, hogy október 6-án 17:30-kor ezt ő maga is közzétette, vihar egy pohár vízben.
Én úgy gondolom, igen.
Magáról a törvénytervezetből mikor lesz törvény?
Hát most van október 7-e, én úgy számolok, hogy ugye megindul a közigazgatási egyeztetéshez, körülbelül két vagy három hét múlva kerülhet kormány elé, és akkor benyújtjuk, tehát október végén benyújtjuk a parlament elé, novemberben ezt megtárgyalja, és reményeim szerint elfogadja a parlamentet, november végére lehetető törvény.
Ugye itt szóba kerül ebben az esetben folyamatosan az is, és ugye ezzel kapcsolatban tett már Lázár János is megjegyzést szeptember 9-én pénteken, de ez itt most csak egy idézet, mely szerint nem lesz fennakadás a nyugdíjas bírók pótlása miatt. Ezt ön hogyan látja? Tehát mind azok az intézkedések, amelyeket önök hoztak a bírók nyugdíjasztatásával, vagy a bírák nyugdíjasztatásával kapcsolatban, az mekkora fennakadást, tehát hogy hogyan nem lesz fennakadás pontosabban?
Hát egyrészt nem kellene önmagában egy szervezetben különösen fennakadást okoznia annak, hogyha az állomány körülbelül 10%-a, valamivel kevesebb 10%-a. Száz valahány bíró megy majd nyugdíjba az új nyugdíjási szabályok szerint, miközben
azon gondolok, hogy mennyi ideig lehet ezt így hagyni, de most eljött a pillanat, hogy visszahívom. Vannak szépségei a mobiltelefonnal folytatott beszélgetésnek, név nélkül engedje meg, hogy elmeséljek egy történetet, egy nagyon fontos, hasonló, mint ön, fontos pártársával beszélgettem, és ugyanígy szakadozott a vonal, és az illető azt mondta, ahogy egy természetes módon beszél, de ahogy ugye politikusnak kétszer is meg kell gondolni, hogy mondhat-e ilyet, hogy ő a világ végén van, mondja, hogy a morva életbe fordulhat elő, hogy nincsen térerő, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hol van, és egy Pest közeli községet mondott, és arra gondoltam, hogy ha abban a Pest közeli községben valaki éppen hallgatja a Kejfej Jancsit, és ezt hallja, és azt hallja, hogy ő a világ végén van, hogy vajon nem sértődik-e meg. Annak idején Génémet György, amíg még ott dolgozott ennél a cégnél, bár ennél a cégnél nem dolgozik, mert ön egyébként ugye a számhordozásból adódóan, ön nem a T betűs, ön egy T betűs, de jó, a dolog lényeg az, hogy mondta, hogy fogod a küldeni térelőt. Ön ugye telenoros.
Nem. De nem tudom, szabad erről beszélni, kereskedelmi rádiók.
Nem tudom, ez ilyen kiemelten, nem tudom milyen rádió. Tehát az az önszám, az hát nem...
Ma az, de hol vittem a számomat magammal.
Értem. Jó, hát térerőt kéne küldeni önhöz. Azt kérdez...
De a lényeg az, hogy máskor is mobilon szoktunk beszélni, mindig csak akkor ugye...
Kossuth tér jobban van.
...a minisztériumban, igen. Megyek, ez szóljon mentségemre.
Önt időnként tájékoztatják arról, hogy bizonyos beszélgetések abszolút lehallgatás mentesek?
Nem szokott téma lenni közöttünk ez.
Amikor Nagy Anna visszatért az ön minisztériumába, ugyanakkor megszűnt az ő pozíciója, de helyettes államtitkár lett, akkor ha most a Gyurcsány korszak lenne, vagy a Bajnai korszak lenne, vagy a Horn korszak lenne, ő nem azt mondaná, hogy az apparátust ahelyett, hogy leépítenék, ahelyett bővítik, vagy olyan címeket osztanak, amilyen címeket korábban nem osztottak, vagy kritika tárgyává tették? Igen. Vissza kell, hogy hívjam. Most már mással beszéltetek. Folyamatosan mással beszéltetek. Ameddig nem hallják, az azt jelenti, hogy mással beszéltet jelent, csak közben nem raktam be zenét. Biztos, hogy fontos elméleti kérdésekről ma nem fogunk beszélgetni, mert így nem lehet fontos elméleti, praktikus kérdésekről se könnyen.
Itt vagyok.
Tehát azon kívül, hogy Nagy Anna, vagy abból adódóan, hogy hogy gyógyulás történt, vagy valamilyen változás állt be, hiszen visszamehetett a minisztériumba, és azt lehetett tudni, hogy ő nem önszántából vált meg a munkájától, vajon mind okolta a helyettes államtitkári kinevezését?
Hát egyrészt ez egy létező pozíció volt. Tehát ezt korábban is betöltötték, csak aki betöltötte aktuálisan most, átment az Irosász András által vezetett kormányszóvivő irodához, tehát megürült egy helyettes államtitkári pozíció, én pedig maximálisan számítottam korábban is, és most is Nagy Annára. Ugye annak többen is próbálták, amikor már világossá vált, hogy vissza fog térni, akkor többen is megpróbálták magukhoz csábítani. Én nagyon örülök neki, hogy annak úgy döntött végül, hogy hozzánk jön vissza.
Az uzsora ügyek, illetve a THM plafon kapcsán az, hogy ez most valószínűleg a gazdasági helyzetből adódóan vált ilyen hangsúlyossá, ehhez mit tud hozzáfűzni? Különös tekintettel arról, hogy késik a THM plafon törvény, illetőleg, hogy ez mikor és milyen körülmények között születik meg?
Hát azt tudom hozzáfűzni, hogy ez, hogyha majd 20-30-50-100 év múlva megnézik, hogy milyen témák voltak a magyar politikában, akkor ez talán minden szociológiai tanulmánynál jobban mutatja azt, hogy milyen helyzetben volt az ország, illetve milyen komoly problémák voltak az ország egyes területein. Mint miközben mondjuk nálunk otthon a Dunántúlon, vagy azt is mondhatom, hogy az én városomban, Veszprémben, az uzsora persze jelen van, tehát azért időnként megjelenik, de azt nem mondanám, hogy olyan tömeges jelenség, amely a hétköznapokat már-már megbénítja, addig én döbbenten találkoztam vele, hogy Észak-Kelet-Magyarországon az uzsora hihetetlen problémákat okoz.
Végezetül beszéljünk arról, hogy ön hova megy, mert én azt gondolom, hogy a többi kérdés majd beszéljük meg akkor, és tényleg nagyon köszönöm, hogy most is rendelkezésre áll, de azt hiszem, hogy amikor a Kossuth téren van, azok nyugodalmasabb viszonyok, tehát miért megy Zágrába, mi ez a kiállítás?
Ritter Toron fényképművész kiállítását nyitom meg, ennek volt egy előzménye itt Budapesten, ő magyar, izraeli, és mind a két országban otthon érzi magát, és ez a kiállítás elsősorban azokat a képeit tartalmazza, amely azokról a zsidókról szólnak, akik kint élnek Izraelben, Magyarországról vándoroltak ki, de nagyon erősen őrzik a magyarországi. És ott egy kiállítás, gyakorlatilag a témája, ez a kettős identitás, magyarországi zsidóknál, izraeli, Magyarországról származó zsidóknál, és egy nagyon-nagyon szép kiállítás, és amikor a Balassi Intézet felajánlotta az zágrábi zsidó hitközségnek ezt a kiállítást, akkor nagy örömmel elfogadták, én pedig nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a horvát kulturális miniszterrel együtt nyithatom meg.
Nem tudom, hogy a vételi viszonyok lehetővé teszik-e, mert időnként eltűnik a hangja, és ez annál fontosabb kérdés számomra sem, mint hogy csak azért megkérdezzem, hogy most kérdezzem, meg lehet kérdezni a jövő héten is, hogy ön egyébként megismerkedette azzal a történettel, amikor Schweitzer József nem vette át a kitüntetését?
Hát beszéltünk róla, meg aztán utána olvastam egy cikket erről, igen, tehát nagyjából utána néztem akkor, miután beszéltük róla.
Engedje meg, hogy legközelebb megkérdezzem öntől ezügyben a véleményét. Lehet, hogy meg fogom kérdezni azt is az új színház pályázata kapcsán, hogy egy olyan koncepció, olyan művészeti koncepció, mint amivel Dörner György beadta ezt a pályázatot, és amely egyébként bizonyos sorait olvasva olyan, mintha a Magyar Fórumot olvasnám, Csurka István lapját, és természetesen kaphat a Magyar Fórum színházat, de azt gondolom, hogy részint a vételi viszonyokra, részint tényleg hihetetlen rádiós kapcsolatunkra való tekintettel, én most önt ezzel nem kínoznám a szó átvitt értelmében, megtisztel, hogy rendelkezésre állt. Jövő héten...
Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem is tudom az indokokat, a döntéshozók indokait sem, mivel nem, tehát hogy mondjam, sem a pályázati anyagokat nem ismerem behatóban, csak annyit, amennyit az újságok közöltek belőle, sem pedig a döntéshozók indokait nem nagyon ismerem, úgy nem nagyon tudok állást foglalni az ügyben.
Én ezt tökéletesen megértem, csak azt kell, hogy értse, és ezt valószínűleg ön érti, hogy egy sor dolog, amely a Fidesz-el összefüggésben hozható, és a Talós István mégiscsak összefüggésben hozható a Fidesz-el, habár nem Fidesz tag, a velük kapcsolatos, vagy ezen témákkal kapcsolatos kérdéseket olyan fontos embereknek teszik fel, mint ön, Kövér László, Lázár János, Orbán Viktor, hiszen azt gondolná az ember, hogy önök azok a személyek, akik képviselik ezt a pártot, és habár konkrétan nem önök a döntéshozók, valamilyen módon véleményük van a történetről. De még egyszer mondom, bevárom a jövő hetet, és ha akkor is elhárítja, tudomásul fogom venni.
Rendben, jó.
Nem azt mondtam, hogy illetékes elvtárs, nem humorizáltam önnel.
Értem, jó. Rendben.
Jövő héten merre tartózkodik?
Minisztériumban, hogy akkor tudunk beszélni.
De még egyszer nagyon nagyra értékelem, hogy ilyen módon is megpróbált velem beszélgetni. Vigyázzon magára, közlekedjen óvatosan.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Viszont hallásra. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Időnként eszembe szokott jutni, és nem a munkájával kapcsolatban, hát ugye önnek is páratlan türelme van, nem tudom, pár hónapja, lehet, hogy már éve is volt annak, biztos emlékszik rá, amikor egy délutáni interjú 5 percenként megszakadt, közben én még egy Borókai Gábor interjút is lebonyolítottam. Ma Navracsis Tiborral beszéltem hasonló módon, mert ő Zágráb felé tartva, hát 3-szor vagy 4-szer biztos, hogy megszakadt a kapcsolat, ami egyébként hát egy viszonylag lendületesebb beszélgetésekben nem szokott a beszélgetés előnyére válni. Ön akkor azon alkalommal nagyon derekas a helyt állt. Akkor is megdicsértem önt 4 szemközt, csak szeretném most itt mindenki előtt megdicsérni, beleértve, hogy őszintén remélem, hogy ez most nem fordul elő még egyszer.
Semmi probléma. Beszéltem
Zamecsnik Péterrel, és beszéltem Bárándi Péterrel arról, hogy milyen azokban az ügyekben ügyvédnek lenni, vagy mit gondolnak ők azon ügyvédtársaikról, akik a média nagy nyilvánosságát olyan mértékben veszik igénybe, ami egyébként nem lenne evidens. Tehát nem kizárólag a saját ügyeikről volt szó. Mennyi ideje van?
Egy fél óra. Hogyha önnek is megfelel.
Nekem nem felel meg, de kénytelen leszek alkalmazkodni.
Nem. Ha több, akkor csináljuk. Bevallom férfiasan, 10:30-tól lesz egy...
Tudom, ő Székesfehérvárra megy?
Nem megyek, csak azzal kapcsolatban lesz egy sajtó.
Addig nem tart. Azt kérdezem öntől, hogy miközben ön egy szóvivő, de maga az egész ügyészségi apparátus nem arra való, hogy folyamatosan a nagy nyilvánosság előtt szerepeljen, konkrétan mondjuk a Gyurcsány történet mennyiben változtatja meg az ügyészség tevékenységét, hogy ilyen mértékben van a szószoros értelemben, reflektorfényben. Azért az nem általános, hogy egy ügyészi kihallgatás felkerüljön a gyanúsított okán az internetre, azt letöltsék, és hát ön is tudja, hogy én annak egy félórás verzióját, mármint az elejét és a végét levágva közzé tettem, mert szükségesnek tartottam, hogy az emberek megismerkedjenek vele. Azt feltételezem, hogy nem fogja mondani, hogy semmilyen mértékben nem hat ez az ügyészi szervezetre.
Széles körű nyilvánosságot nem ez az első ügy kapott. Nyilvánvalóan egy volt miniszterelnök kihallgatása szükségszerűen széles média érdeklődést vált ki, és ezen keresztül a széles közvélemény érdeklődését. Ez, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem volt előre látható. Az egy más kérdés, és ez sem példa nélküli, hogy a közszereplők esetében keveredik a büntetőjog a nyilvánossággal, a közélettel, és ez ebben az ügyben hatványozottan igaz.
Hát ez nem csak, hogy így van, ahogy ön mondja, hanem az is keveredik, hogy valaki egyszerre gyanúsított és egyszerre tévészereplő, hiszen nagyjából úgy viselkedik, mint aki párhuzamosan gyanúsított és párhuzamosan számít arra, hogy ezt majd hány csatorna milyen módon fogja közvetíteni. Azért ez se hétköznapi.
Valóban nem az. Az a probléma nem ezzel a konkrét ügyel, hanem általában a közszereplők, és akkor most a közszereplők alatt a szűkebb nemzet közszereplőket, tehát a politikusokat értem, hogyha egy bármilyen típusú büntetőeljárásra kerül sor, amelyben ők nem tanúként, hanem terheltként lesznek érintettek, akkor ezek a szerepek rendszeresen keverednek. Az egy más kérdés, hogy természetesen nem kap mindenki ekkora média felületet, és nem él, vagy nem feltétlenül él hasonló eszközökkel, de...
Itt álljunk meg egy pillanatra, én a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjével, Fazekas Gézával beszélgetek, doktor Fazekas Gézával, aki egyébként maga is gyakorló ügyész. Nem először beszélgetünk. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a reflektorfényben, a szószoros és a szó átvitt értelmében mindenki másféleképpen viselkedik, ezt mindenki tapasztalja. Azért az, hogy az ügyészség egy gyanúsítotti kihallgatáson úgy, és most én nem az ügyészség mellé állok, ez nagyon fontos, én csak nézem, és nézem azt a küzdelmet, amit ott folytatnak, amely egyébként messze túlmutat az ügyön, nem is nagyon tartozik hozzá, de természetesen valahogy hozzá tartozik. Tehát, amikor én Zamesnik Péterrel beszélgettem, a beszélgetést megkapta, ugye?
Igen, és volt szerencsém meg is hallgatni.
Tehát amikor én voltam rendőrségi kihallgatáson a Nagyfuvaros utcában, a Gyorskocsi utcában, én nem mertem így viselkedni, mint Gyurcsány Ferenc, holott a magam igazának a legteljesebb birtokában voltam tapaszdi századossal szemben, a nevét egy életre megjegyeztem. Tehát akkor, amikor úgy oktatják ki, nem a személyeskedést mellőzve, Keresztes Imrét, elnézés mellette kifoglalt helyet?
Két oldalt, egy ügyész kollega és egy ügyészségi titkár kollega.
Igen, de aki beszélt, ő ki volt Keresztes Imre kívül?
Most nem tudom, ki gondol.
Hát magán a felvételen két ügyész beszél, az egyik Keresztes Imre, és van egy másik ember, aki ismerteti a játékszabályokat.
Igen, a Kovacsis Gábornak.
Elnézést. Csak az ő nevét nem tudtam, vagy elfelejtettem. Elnézést kérek. Tehát amit ők kapnak ketten, egyébként tűrve, de nem úgy viszonozva, hogy az ember, illetve hát ugye azt gondolja az ember, hogy ő saját maga akkor annak idején vajon megengedte volna ezt, szóval, hogy ez mennyire része a sokoró történetnek?
Hát ezt nem az ügyészség tette a részévé, azt tudom mondani.
Én ezt tudom, de az ügyészség tűrte.
Hát az ügyészség, azt tudom mondani, ebben és más ügyekben is az ügyészség ügyészségként jár.
De nem ügyészség, ott személyek kaptak olyat az arcukba, amivel kapcsolatban Keresztes Imre fel is hívta a figyelmét, hogy azért van egy olyan, hogy ne tovább. És még egyszer, ez nagyon fontos, én most nem Gyurcsány Ferenc mellett és ellen, nem Keresztes Imre, aki egyébként nekem személyes ismerősöm mellett vagy ellen szólok fel, hanem az, hogy van-e olyan, hogy tűréshatár, és ha igen, hol kezdődik, és ha nincs, akkor miért nincsen? Nem tudom, érti azt, amit mond.
Értem.
Tehát az a 30 ezüst... Fazekas úr, az a 30 ezüst pénz, az a parlamentben nagyon durva. A Zicsi-Jenő utcában az vérforraló. Ha igaz, azért, ha nem igaz, azért.
A Zicsi utcában is nagyon durva. Általánosságban, és ha megengedi, akkor egy kicsit messzebbről indulva, az a általános tapasztalat, az én személyes tapasztalatom is, hogy sajnos az utóbbi időben a nyilván rendőrségen is, de az ügyészségre érkező beadványok, és általában a hang a kihallgatásokon sok esetben érzelmektől túlfűtött, és nem feltétlenül ír mindig nyomdafestéket, nyilván a nyomozatiratok festékét elbírja, de van egy általános tendencia, de nem most kezdődött ez, én kezdőügyész koromban is, hogyha megengedi, hiszen pont azért szeretem azt a műsort, mert itt mindig egy kicsit tágabb keretek vannak arra, és nincs beszorítva az ember 20 másodpercből, vagy éppen 10-be, hogy kicsit messzebb menjek az időbe ezzel. Én amikor először találkoztam még fiatal ügyész koromban úgymond közszereplőket érintő nyomozásokkal, ez még a 90-es évek közepén járunk, akkor én belecsöppentem egy olyan büntetőügybe, amelyet, hogy mondjam, azért testáltak rám, mert ilyen sok dobozos aktákat nem sokan szerettek dolgozni, az ifjú titán majd megoldja. Ez az ügy arról szólt, és hogy nincs új a nap alatt, hogy a rendszerváltás utáni első kormány gazdasági minisztériumának egyik főosztályvezetője és munkatársai fűtlenkezelést, vesztegetést, hasonlókat követtek el, és ez a harc hosszasan ment a nyomozati szak, a ügyészi szak, a bírói szak, annyira hosszasan, hogy három kormányváltásra is sor került, meg indult, és a 90-es évek végén ért jogerősen véget. És amikor odaértünk már, hogy már a csata vége volt, már úgy, hogy éppen a perbeszédek zajlottak, annyira felfokozott volt vagy parázs volt a hangulat a tárgyalóterembe, hogy engem, mint még 30 éves sem lévén, akkor az egyik idősebb ügyvéd kollega Sztálin főügyészéhez hasonlított, és az ügyészséget akkor vadul ebbe az irányba állította be, mint hogyha mi nem látva az idők szelét a régi rendszer szekér tolói lennénk. Tehát kifejezett, tehát egész konkrétan Levisinszki ez az illető, ami azért volt sajátságos, mert én 93-ban végeztem a jogi egyetemet.
Ez lényegtelen.
És én nem szoktam túl gyakran viszont választal élni, és aztán életemben akkor volt az első.
Látja, ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert én azt gondolom,
kénytelen volt a felállni, de a poént nem hogy elmondani.
De hagyom, csak azt akartam mondani, hogy milyen szomorú dolog az, hogy az embert ilyen dolgokra az egyetemen nem tanítják, hogy erre is fel kell készülnie.
Igen, és hát akkor viszont azt találtam hirtelen mondani, hogy hát én sajnálatos módon csak jogtörténetből találkoztam azzal, amit idősebb ügyvéd kollega volt szó, aki lehet, hogy élő jogként találkozott mindezzel, amiről beszél. Tehát nyilván ezzel is azt akarom mondani, hogy persze...
Árulja már el, nem mondja meg, hogy kiről van szó, de végül is a csata, tehát a bíróság milyen döntést hozott? Tehát milyen jogerős bíróság ítélet született ebben az ügyben? Akkor? Vagy azóta?
Ebben az ügyben akkor az érintett minisztériumi főosztályvezetőt a bíróság elítélte.
És ez jogerőre is emelkedett?
Ez jogerőre is emelkedett.
És ön egyébként ezt a történetet ezek szerint 7 vagy 8 éven keresztül vitte?
Hát lenne ez így ebben a formában nem igaz, hiszen nem én nyomoztam. Én a ügyészi szakasz,
úgy,
egy
kicsi
szakaszába kerültem ebbe az ügybe bele.
Én ezt
elkísértének, ennyiben igaz.
Én ezt értem, de nekem például volt olyan polgári peres eljárásom, ahol Balsai Szabolcsnak egy ugyanilyen pillanatban olyan dolgot mondtam, amivel kapcsolatban azt mondta, hogy ő magánvádban új pert kezdeményez, ha én nem vonom vissza, és miután nekem kisebb gondom is nagyobb volt annál sem, mint hogy még ezt is a nyakamba vegyem, néhányan ott voltak a bíróság termében, tudják igazolni, visszavontam, nagyon rossz érzés volt, mert amit ott mondtam, azt én nem csak igaznak találtam, hanem az megtörtént velem, miután azonban arról nem történt fényképfelvétel, nincs hangfelvétel, nincs videófelvétel, messze valamilyen módon kapcsolódott a történethez. Tehát azért az, ami ott történt, hol van az ügyészség tűrő képessége, beleértve, hogy magát az ügyet lehet, hogy elveszti, De ha elveszti a történetet, tehát a bíróság nem az ügyésznek ad igazat, nem a vádnak, hanem felmenti a vádlottat, vagy nem abban látja őt vétkesnek vagy bűnösnek, amiben egyébként az ügyészség abban találja, az sem kell, hogy feltétlen magyarázza azt, ami a hétfői napon nem sokkal fél kettő előtt elhangzott. Nem azt mondom, hogy nem biztos, hogy igaz, de az a kérdés... Igen.
Én tökéletesen egyetértek önnel, és ez a szerepkeveredés, ez bár valamennyire szükségszerű, de úgy gondolom, hogy tehát én magam lehet, hogy ilyen szempontból sokkal visszafogottabb vagyok, és ez talán ez az előbbi történet is csak azt mutatja, hogy ez volt a maximum, amennyire eddig, és nyilván...
Ja, Keresztes Imre eddig sem ment el.
Mondta, hogy kihoztak a sodromból. Egyébként utána idős kollega félrevont, és azt mondta, még ott ugye csúnyákat mondtak már akkor is, hogy koncepciós per, meg nincs törvényes vád, meg de hát keveredtek akkor is a mondjuk úgy, a politikai nyilatkozatok és a jogászi nyilatkozatok, de ezek akkor félrevont egy idősebb kollega, és azt mondta, hogy Géza, hogyha azt mondják a tárgyaláson neked csak, hogy nincs törvényes vád, és erre nem mondanak konkrét érveket, csak így jelszavak szintjén, vagy éppen akkor még akkor is már felbukkant ez a koncepciós perezés. Ha ennyi a muníció a másik oldalról, akkor te dőlj hátra, mert akkor nyilván, hogyha lenne konkrétum, akkor ezt mondanád.
Jó, hát ugye ez a történet abban...
Ez csak nekem egy tapasztalat volt arra vonatkozóan, hogy mindenképpen, tehát ügyészként nyilván egy fokozott önmérségletet kell, hogy tanúsítson az ember, és nem csak ügyészként, hanem jogászként is. És az ügyészség ez az eseményhez is ügyészségként, és én is ügyészként és jogászként viszonyulunk, és természetesen borzasztó nehéz függetleníteni magát az eseményektől olyan értelemben, hogyha itt zeng az utca közben az épület előtt, de pont azért esküdtünk föl erre a hivatalra, hogy azt tegyük, hogy a törvényeknek alárendelten dolgozzunk, amelyet miközben ezt az utcán éppen megkérdőjelezik. Sajnos egyébként ez a tüntetés a büntetőeljárásról való véleménynyilvánítás sem új keletű dolog. Legfeljebb nem az Ecsi utca 14 előtt, korábban ugye Markó utcában, meg más.
Jó, de erről is volt szó, és ugye Keresztes Imrével is beszéltem erről, őt nem fogom kibeszélni, erre majd a beszélgetésünk vége felé kerítek sort, mert azért hogy nem feltétlenül csak a külső körülmények kell, hogy számítsanak, de azt kérdezem, hogy vajon a közvélemény milyen mértékben érzékeli azt, hogy amikor Gyurcsány Ferenc meggyanúsítása már azt követően, hogy a Mentelmi Bizottság meghozta azt a döntést, ami ez a meggyanúsításhoz kellett, megtette azt, amit megtett, tehát lehetővé tette a meggyanúsítását, gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc ebben a történetben jelenleg a jéghegy teteje. És erre ugye ön a Kálmán Olgával folytatott beszélgetésben, ami közel sem sikerült olyan konkrétra, mint az Amesnik Péterrel, tehát ott azért a szóképzavarok, de ez itt most nem médiakritika, csak ott nem, tehát ott valójában arról volt szó, és Kálmán Olga azt nem érzékelte, és én sem fogom tudni nagyon mértékben érzékeltetni, hogy itt egy nyomozás folyik, és van egy ügyészségi tevékenység, és attól, mert ez az ügyészi kihallgatás a nagy nyilvánosság előtt zajlott, attól az egész nem transzparens és prudens abban a tekintetben, hogyha én oda megyek, és azt mondom, hogy én ezt el akarom olvasni, akkor ön azt fogja nekem mondani, hogy nem.
Hát igen. Tehát próbáltam én ezt akkor is, és más beszélgetésekben is érzékeltetni. Nem csak azért nehéz, és most ugye én, mint kommunikátor, nem magamat sajnálhatom, ez tény. Azért nehéz egy folyamatban lévő nyomozásban vitatkozni bizonyos kijelentésekkel a nyilvánosság előtt, hiszen az én kezem, mint az ügyészség kommunikátora, annyiban nyilvánvalóan meg van kötve, hogy mivel a büntetőeljárási törvény nem teszi a gyanúsított és védője számára lehetővé azt, hogy a nyomozás során, pláne nem teszi a harmadik személyek számára nyilvánvalóvá, hogy a nyomozás során megismerjék a nyomozás iratainak teljességét, én szóvivőként annál többet, mint amit ők megismerhetnek.
Nem csak, hát ez nagyon vicces, amikor azt kérdezik öntől, hogy mondja Géza, mi van a maga szatyrában, mert ha ennyi van, ezzel ugyan nem fognak messzire jutni.
Hát nyilván én...
És ugye megpróbálják kicsalogatni önből azt, amit önből nem lehet kicsalogatni, mert azért azt nem lehet elvárni, vagy el lehet várni, csak annak a hülye megy elébe, vagy a hülye teljesíti, hogy akkor mondja már meg, mi van a kezében, és akkor jön egy rádió vagy tévéműsorban szépen elkezdi felsorolni.
Hát akkor nem felelnék meg annak a szakmai elvárásnak, amit nyilvánvalóan ügyészként és ügyészségi szóvivőként támasztanak velem szemben, hogy én egyrésztről adjak egy korrekt és igaz tájékoztatást az ügyről, másrészt pedig ne sértsen meg se az, vonatkozó törvényeket, se pedig az eljárás.
Menjünk vissza az időben, hiszen erre tett is utalást, és ez nem médiakritika, ugye az egész egy hivatalból való kezdeményezéssel indult, nevezetesen a nyomozást a Fejér megyei főügyészség közigazgatási vizsgálatának jelzése nyomán a főügyészség hivatalból rendelte el 2009 áprilisában. Mi volt ez?
A Fejér megy, hát először is ez sem biztos, hogy széles körben közismert, az ügyészségnek nem csak büntetőjogi tevékenysége van. Vannak bizonyos közigazgatási feladatait, értve ez alatt a különböző szervezeteknek a vizsgálatát, alapítványok, egyesületek, stb. Nem kívánom felsorolni. Van például ennek keretében a földhivatalokkal kapcsolatban is van bizonyos, vagy lehetnek bizonyos feladatai, és a Fejér megyei főügyészség közigazgatási szakága észlelt a földhivatal eljárása kapcsán olyan törvénysértéseket, vagy azoknak a gyanúját, ami túlmutatott az ő közigazgatási tevékenységükön.
De ez már a telekcserével, vagy még azzal, ez mivel volt kapcsolatos?
Igen. Hát ez akkor még ugye nem derült ki, hogy ezzel kapcsolatos, de ezzel függött össze.
Hogyan figyelnek erre föl? Várj egy pillanatra.
Jelzést a büntetővügy szak felé.
De várj egy pillanatra, ez egy monitoring.
Közelebbről vizsgálni.
Várj egy pillanatra, ez egy monitoring tevékenység? Vagy mi a fránya dolog alapján lesz hirtelen szálka az ügyészség szemében valami, amiről akkor még azt sem lehet tudni, hogy abból ez a történet lesz. Hogyan figyeltek erre föl?
Tehát vannak vizsgálati tervei az ügyészség ezen szakágának az adott évet illetően, és akkor a földhivataloknak a bizonyos szempontú vizsgálata volt.
De itt még csak nem is arról van szó, hogy a földhivatal jelezné ezt?
Nem erről volt szó.
Ezt az ügyészség találta akkor meg?
Igen.
Ez a nyomozás, tehát hivatalból elrendelte, és ehhez ezt hogyan egészíti ki 2009. október 6-án naptárilag majdnem pontosan 12 éve Schiffer András szóvivő feljelentése?
Ennek az ügynek, és azt látni kell, hogy komplexen értsük a folyamatokat, három olvasata, három jelentősen nagy szelete van. Az egyik, ez a bizonyos telekcsere, ez a Pilisi és Albert Pirsai telkeknek a Sukkorói állami földterülettel való cseréje, ugye ez a bizonyos Joab Brunner-i befektető és a magyar államot képviselő Evemény ZRT közötti csereügylet. Ez egy dolog. Bár kétségtelen az egy dologot azért tegyük idézőjelbe rögtön, hiszen az a hét gyanúsított és azok a gyanúsítások, amelyek történtek, zömében és elsődlegesen eddig, hiszen mégis lezáró nyomozás, ezzel fűttek össze. De van még két olvasata és szerete ennek a történetnek. A másik az pedig az, hogy ez a mikénti lebonyolításnál egyrészt ez a kiemelt nyilvánítása, tehát ez a fajta soron kívüliség.
És a koncesszió szerződés.
Ehhez kapcsolódó koncesszió. És ezt a három témakört az ügyészség, mivel ezek nyilvánvalóan szoros tárgyi összefüggést mutatnak, és persze személyt is, egy nyomozásban kezeli. És amikor Schiffer András 2006. októberében konkrétan nevesített...
2009.
2009. októberében, amikor ezt a feljelentését megtette, akkor ő kifejezetten ezt a bizonyos Nándorfehérvári találkozóit a külföldi befektetőknek, a kormányképviselő, amelyet ugye a miniszterelnök vezetett, és ő is az ebből folyó történésekből vont le olyan következtetést, amely szerint a gyanúja felmerül hivatali visszaélés büntetőjén Gyurcsány Ferenc vonatkozásában. Az más kérdés, hogy ő ebből a folyamatból ezt a bizonyos soron kívüliséget, tehát a kiemelti beruházást, tehát a kiemelti nyilvánítását a projektnek emelte ki ebbe a történetbe. Ez mivel akkor is látszott, hogy összefügg a történés, nem egy külön nyomozástárgyát képezte egy napig sem, hanem a már folyó nyomozáshoz került csapás.
Jó, innen folyó...
Egyébként ügyben és ismeretlen tettes ellen folyt, mindaddig, amíg az első gyanúsítás közlések tavaly augusztus végén nem történt.
Kössünk egyességet, egyrészt hírek vannak, abban nem tudunk egyességet kötni. Azt mondja meg azt a végső időt, amiben ön rendelkezésre áll, és én azelőtt fél perccel abban fogom hagyni.
Jó, csináljuk, amíg...
Nem, mondja meg, nem...
Hát van egy...
Mondja meg.
Van egy... Nézze, nettó még biztos van fél órában.
Rendben van. Rendben van, akkor 9 óra 35 percig tartunk. Most kap egy kis türelmet, nagyjából 5 perc múlva visszahívom.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Fazekas Gézát hallották, és fogják még hallani. Tehát azt kérdeztem öntől, hogy ez a három dolog, a földcsere, a kiemelté nyilvánítás és a koncessziós szerződés ügyészi relevanciája hol kezdődik?
A földcseréről tudok bővebben nyilatkozni, pont azért, mert ez, mint ahogy említettem az első adás részben, ezzel kapcsolatban történtek gyanúsítás közlések. A koncesszió és a kiemelté nyilvánítással kapcsolatban mondjuk úgy, hogy még a gyanú szakasza nem lépett át a megalapozott gyanú szintjére senkivel szemben, és a földcsere az a momentuma ennek a büntetőeljárásnak, amelyen kapcsolatban eddig gyanúsítás.
Egy másodpercre várjon, ez azt jelenti, hogy a másik kettő az zárójelbe van téve, vagy avval még nem lehet tudni, hogy mi történik?
Nincs zárójelbe téve, hanem folyik a nyomozás, és pont azért, mivel ezek szorosan összefüggő témakörök egymással, amíg azt nem mondjuk, hogy most itt vége a nyomozásnak, addig nyilván igyekszünk ezeket a szálakat is kigombolítani.
Értem, figyelek.
A történet egy bizonyos külföldi befektetői csoport és ugye a magyar állam között és ugye annak egyes képviselője között történik, és ugye itt a büntetőjogi szempontból, mert ugye én nagyon szeretnék maradni büntetőjogásnak, és nagyon örültem, hogy a Zamesnyik ügyvéd úr is ezt hangsúlyozta, hogy nyilván, mint ahogy mi is jogászként közelítünk ehhez a kérdéshez, ő nyilván ennek a történetnek a hivatali visszaélés részével, amely a volt miniszterelnök megjelent gyanúsítva, foglalkozik, és maga is úgy nyilatkozott, hogy nem merítkezett alá a hűtlenkezés és az egyéb bűncselekményekbe, amelyek kapcsolatban tényleg egyébként, ahogy ő is utalt rá, már itt nem is 10, hanem 40 adria dossziényi bizonyíték gyűlt össze, és vagy 100 tanút kiallgatott az ügyészség, és ennek csak nyilván egy szelete az, amely a volt miniszterelnökre vonatkozik. Ugyanis itt az állami vagyon kezelésével az MNV ZRT ugye testesíti meg a magyar államot, mint tulajdonos, mint amelyeknek el kell járni. És itt az állami vagyonkezelőnek a vezérigazgatója és volt értékesítési igazgatója volt az, akit először gyanúsítottként hallgattunk ki hűtlenkezelés büntette miatt, ugyanis arra merült föl részben szakértői vélemény, részben vallomások és más okirati bizonyítékok alapján megalapozott gyanú, amit nem egyenlő ezt önnek, nem kell hangsúlyoznom az elítéléssel és az ítélettel, de még a vádemeléssel sem.
Igen.
Tehát arra merült föl megalapozott gyanú, hogy ez a bizonyos telekcsere ügylet oly módon zajlott, hogy az a bizonyos külföldi magánszemély, aki ebben az ügyben érdekelt volt, hiszen nem egy befektetői csoporttal történt meg a telekcsere, hanem azzal a kettős állampolgárral, aki Albertésen és Piris külterületén található egyes ingatlanjait ajánlotta föl a sukorói állami földekért.
Jó, ugye ez egésznek az a lényege, csak ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ugye ez a történet nem jöhetett volna létre anélkül, hogyha nem derült volna ki, hogy azon a területen, ahol egyébként a befektetői csoport földre rendelkezett, ott a koncessziós törvény alapján kaszinót már nem lehetett létesíteni.
Az a probléma ugye, hogy a kaszinó létesítésére meg limitálva van a
lehetőségek.
Tehát meg van határozva, hogy egy régióban mennyi és milyen kategóriás kaszinó.
És az a régió már ezzel ki volt elégítve?
Hát már ugye volt egy másik
helyzet,
egy elképzelés, és aztán ez az elképzelés módosult. Valóban az más kérdés, hogy pont azért, mert volt kielégítve a másik területen is, mert a kaszinó, a játék biznisz, az ott ugye vannak jelentkezők, van verseny, tehát ott több befektetői csoport is érdeklődött adott időszakban Magyarországon, és erre a közép-dunántúli térségre is meg volt határozva, hogy oda arra a térségre, ugye, hogyha létesítenek egyet, másik már nem létesülhet.
Hadd kérdezzek, mennyiben volt alapos reménye arra ennek a befektetői csoportnak, ki biztatta őket jogosan vagy jogtalanul arra, hogy amennyiben a földcserével egy másik területen szereznek földet, legyen a Sukoró vagy a Frász tudja hol Magyarországon, akkor ott egyébként, ha nincsen még ilyen kiemelt beruházású kaszinó, azt létrehozhatják. A koncessziós szerződés ígéretét, vagy a koncessziós szerződés tényét, hogy az meg lesz, hiszen enélkül az egészet nem tették volna meg, az megjelent ezzel párhuzamosan, vagy ez ebben a formában akkor, amikor a telekcsere bekövetkezik, még nincsen meg?
A koncessziós szerződés még nincsen meg, az más kérdés, hogy természetesen az egésznek nincs semmi értelme akkor, hogyha erre vonatkozóan ez nem bírnak ígérni.
Koncessziós szerződést az ember
Igyekezték is ki.
Értem, de koncessziós szerződés pályázat útján nyer az ember, vagy hogyan? Nekem sose volt kaszinom.
Hát nekem se volt. Az a helyzet, hogy úgy a koncessziós szerződésnél, mint a általában az állami vagyon feletti diszponációval, az a főszabály, hogy annak versenyeztetés útján...
Oké, rendben van. Azt kérdezem öntől, hogy ha az versenyeztetésen kívül történik, az önmagában jogszabályellenes, vagy vizsgálni kell a körülményeket?
Mindig az adott körülményeket kell vizsgálni, ezért sem jó, hogyha valóban kiragadunk bizonyos tényadatokat, és abból vonunk le következtetéseket. Tehát önmagában az, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő valakivel köt egy ingatlan érték, tehát egy cserét, ez önmagában nem törvénysértő, tehát önmagában nem önmagában kell vizsgálni, hanem az adott ügy konkrét összefüggéseiben, és ugye visszatérve az első gyanúsításokhoz, éppen arról szólt ez a gyanúsítás, és erre merültek föl konkrét adatok, hogy úgymond kiárta ez a bizonyos magánszemély azt, hogy ezek a földterületek oly módon kerültek beszámításra, amely földterületek egy része ráadásul, és ez egy külön probléma, hogy még nem is volt tulajdonképpen a nevén akkor, amikor ezek a tárgyalások zajlottak. Tehát úgy beszéltek, még májusban is, 2008-ról beszélünk erről az egészről a parlamentben az érintettek, hogy a felkínálni szándékolt földterületek egy része még idézőben Mari néni nevén volt, tehát szó nem volt arról, hogy ők ezzel...
De még mindig menjünk vissza egy másodpercre. Az, hogy koncessziós szerződés iránt valaki benyújtja az igényét, az egyébként ebben a történetben effektíve megjelent? Vagy addig nem jutott el a történet?
Hát dehogy nem jutott el, hiszen a telekcserét követően a koncesszióról is történt döntés, csak időben ez követő jelleggel.
Természetesen, de a kérdés arra vonatkozik, hogy a koncessziós szerződés egyébként pályáztatás nélküli megvalósítása önmagában ezzel az egész történettel együtt nem biztos, hogy jogszabályellenes, ahhoz az összes körülményt vizsgálni kell.
Hát ez folyik jelen pillanatban.
Értem. De ugye ez a koncessziós szerződés nem jöhet létre, hogyha nem jön létre a telekcsere. Mennyire lehet érezni azt, hogy a telekcsere valójában gombkoz a kabát?
Hát jó a kérdés, mert ugye ez részben visszautal az előző válaszomra is, hogy a telekcsere, mint megoldást a befektetői oldal vetette föl. És
menjünk még egy pillanatra vissza. Azt ön tudja, hogy Sukorót kihozza a képbe?
Természetesen igen.
De az szintén nem nyilvános.
Hát a Sukoró az felmerül a befektetői oldalon.
Tehát ő maga veti föl?
Igen.
Tehát nem más helyet, hanem valamiért ezt a helyet jelöli meg?
Igen, a Sukorói terület jön szóba ebbe a cserébe.
Az, hogy egyébként ott valaki ezt fölajánlotta, vagy saját maga találja meg, van-e relevanciája, vagy nem tudjuk?
Hát az a helyzet, hogy mindig beleakadok abba, hogy végső mérleget majd a nyomozás végén tudunk vonni.
Jó, de ugye nem beszél rossz néven, ez a beszélgetés nekem izgalmas. Természetesen nem úgy izgalmas, hogy közben ne lennék tisztában, hogy itt emberek bőrére izgalmas. Tehát én csak az igazságot keresem, és nem Gyurcsány Ferenc ellen vagy mellett kérdezek, ez ugye eléggé nyilvánvaló. Ez egy logikai játék, amit mi folytatunk, nem az ügyészség ellen és Gyurcsány Ferenc mellett, és nem Gyurcsány Ferenc ellen és az ügyészség mellett. Ez gondolom érthető. Azt kérdezem tehát öntől ennek kapcsán, hogy maga a telekönyvi, tehát a földkönyvi bejegyzés az megtörtént-e? Meg kellett, hogy történjen ahhoz, hogy vizsgálat legyen, ugye?
Persze, hát de itt az időbeliségnek nagyon fontos szerepe van, még egyszer mondom, annak is, hogy például amikor erről tárgyaltak, vagy amikor erről megegyeztek, akkor milyen módon és hol tartott még ez a földhivatali eljárás, kinek milyen tulajdona volt akkor, és legalább ennyire fontos az, hogy effektíve és ténylegesen az adott földterület mennyit ért, és itt nyilván elemi érdekek ütköznek egymással, hiszen természetes, hogy a befektető jól akar járni, a magyar államképviselőnek meg optimális esetben az az érdeke, hogy az állam járjon jól, tehát hogy magyarul...
Jó, tényleg most elfelejtve az ATV-s műsort, ugye ez azért nem létezik az, hogy ne legyen tárgyi bizonyíték, mert ugye elvileg ennek mind jelentkeznie kell valahol egy iratban, vagy ennek a hiánya az, ami egyébként a tárgyi bizonyíték, hiszen valaminek a hiánya is lehet tárgyi bizonyíték.
Valaminek a hiánya is nagyon beszédes lehet, és tulajdonképpen itt egy nagyon fontos momentum az, hogy hogyan érdekes, azt hiszem az Élet és Irodalma volt ezzel kapcsolatban egy érdekes cikk, hogyha mondjuk egy ilyen halastó mellett egy ilyen fabódét akarok fölhúzni, és ott ugye etetni a halakat, az a közigazgatás útvesztőjében hányféle fórumon és mi mindenen kell keresztül menjen, és hány hónapig küzdeni azért, hogy az én fabódém jogszerűen és törvényesen oda fölállítassék. Ehhez képest, mert hát Magyarországon én pontosan tudjuk, hogy milyen sokszor túl bürokratizált, azt magunkat érezzük állampolgárként, tehát egy rigorózus állami gazgatási eljárásnak, kormányzati előkészítő munkának kell megelőznie abban az esetben azt is, hogyha ilyen milliárdos tételekről van szó. Különös tekintettel akkor, hogyha a befektető ilyen szép ígéretekkel áll elő, hogy itt munkahelyteremtés, meg turista özön. Tehát nyilván ennek egy komoly kormányzati előkészítő munka kell, hogy megelőzze a döntést, és az, hogy a kormány arról döntött volna, hogy ez a befektetés...
Ilyen kormány döntés nincs.
Tényszerű. Erre vonatkozó kormány döntés iratát még az ügyészség számára senkinek nem sikerült felmutatni.
Zavesnik úr nem politizál, feltétlenül ön se politizál, de a kérdés nem politikai vonatkozású. Mennyiben sürgeti a feleket a 2010-es választás?
Hát akkor még azt hiszem, hogy 2008-at írtak, tehát ez a 2000, még kétben, ez a ciklus felénél tartott. Ez a
én ezt értem, de az, hogy ennek az összes engedélye meg legyen, arról akkor is a felek tudták, hogy ez nem hip és hop.
Hát attól, mert hogy hip-hop, én azt értem, hogy nyilvánvalóan befektetők érdeke, hogy úgymond kiállja a számukra kedvező kondíciókat, a kormányzat feladata pedig, mint ahogy az államigazgatási is az, hogy törvényesen, jogszerűen járva el, sem előnyt, sem hátrányt nem okozva tegye meg a lépést.
Akkor hadd kérdezzek valamit. Ugye...
Fontos szempont ebben, azért ne felejtsük el, hogy, és ezt próbáltam máshol is hangsúlyozni már, hogy azért különböző típusú beruházások léteznek. Vannak azok a fajta beruházások, ahol a befektetőnek kell a sajtot kiénekelni, a szájából fogalmazunk így. Máskor meg, ha mondjuk olyan típusú befektetésről van szó, ahol többen látnak a dologban fantáziát, pont fordítva, ott a befektetőknek kell szirén hangokat hallatniuk ahhoz, hogy és optimális esetben optimálisabb, kedvezőbb kondíciókat kínálni. Tegyük föl egy pályáztatást.
Jó, próbáljunk konkrétak lenni, ugye van egy negyed óránk, ha tiszteletben tartom a megállapodásunkat, annyi sem már. Ugye ott vagyunk 2008. május 21-én a Nándorfehérvári teremben. Azt kérdezem öntől, hogy a föld hivatali bejegyzés ugye megtörtént a telek cseréről. Az egész beruházás elkezdését azt az ügyészségnek ez a bizonyos közigazgatási eljárás, csak nem hülye, nem akarok mondani, igen, közigazgatási vizsgálata akasztotta meg, vagy maga a beruházás, én tudom, hogy ez nem az, erre a kérdésre elvileg önnek nem kell válaszolnia, de ugye az, hogy az ember kész helyzet elé állítsa az országot, akár a választások után, akár tehát ugye a beruházás megkezdődjön. Mi akadályozta meg a beruházót abban, hogy a beruházás megkezdje, a koncesziós szerződése meg volt, a földje meg volt, miért nem kezdett bele a beruházásba?
Hát ez az egész közigazgatási eljárás, hogyha az a végig példával érve egy ilyen patkószög volt, bár kétségtelen, hogy még nem ért véget ez a büntető eljárás, de itt ez csak egy elem volt, és első elem volt, és ugye...
Mármint micsoda?
Tehát, hogy ugye mondtam is, hogy akkor nyilvánvalóan még nem látszott egy teljes kép, és talán még teljes egész képet most sem látunk.
De én most nem azt kérdezem, hogyha minden papírja megvolt a beruházónak, miért nem kezdett beruházni?
Hát például azért nem, mert 2009-ben az akkori kormányzat, tehát Bajnai Gordon vezette kormány, utasította a miniszterelnök, az Oszkó Péter vezette pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja meg ezt a telekcserét, mert merültek fel olyan adatok, amelyek aggályossá tehetik ezt, és a pénzügyminisztérium vizsgálata feketén-fehéren kimutatta, hogy itt többszörös törvénysértések történtek úgy az árértékarány tekintetében, mint az eljárási szabályok tekintetében, és nyilván a bírósághoz nem úgy fordult, hogy tessék, bíróság eldönti, hogy ez törvényes volt-e, vagy nem, hiszen ha én felperes vagyok, akkor állítok valamit, és majd az alperes azt mondja, hogy ez nem igaz. A magyar állam képviselője 2009-ben, tehát a büntetőeljárás éppen csak elindult, peresítette ezt, és ez a per jelenleg is folyik a Fejér megyei bíróságon, és a Bajnai Gordon vezette kormányzat utasítja az akkori MMV ZRT-t, hogy a szerződés érvénytelenségének kimondása érdekében forduljon a bírósághoz, mert szerintük ez az ügylet törvénysértő.
Azt árulj el nekem,
mert azért... Az ügyészség gyanúsítás közlések előtt vagyunk, tehát...
Én ezt értem, lassan azért én is...
A jogi értelemben ennek az érvénytelenségét az akkori kormányzat készült.
Oké, rendben van, lassan fáradok, merülök én is le. Azt árulja, illetve én igen, önnek még előtte van az egész nap. Árulja már el nekem, hogy a két ügy, ami jelenleg Székesfehérváron folyik, és ami most elkezdődik, majd egyszer, ha önök vádat emelnek, ezek nem fedik le egymást?
Hát a polgári per tárgya az, hogy kimondatik-e a telekcsel szerződés érvénytelensége, van átfedés a két ügy között.
Ez a Székesfehérvári. Az hol tart most?
De hát pillanatilag még nincs ítélet az ügyben, az, hogy pontosan melyik eljárási fázisban van, ezt én nem tudom önnek megmondani, de az egy fontos kérdés, hogy mindenképpen van a büntetőügy szempontjából relevanciája, és nem azért, minthogyha az bármifajta ítél dolgot képezne akármilyen irányba, de pillanatilag mi csak annyit állítunk, pont azért, mert a Bajnai Gordon vezette kormányzat ezt peresítette ezt a kérdést, és a dolog, hogy...
Beszéljünk egyszerűen az itt...
Maradt, hogy befejezetté válik-e...
Oké, rendben van, de az itt...
...vagy pedig csak kísérleti szakban maradt, hiszen pillanatnyilag ez a csereügylet, ez, tehát mivel nem teljesített az állam úgy értékelve, hogy itt törvénytelenségek történtek, tehát ebben a pillanatban még csak a kísérlet fázisáig.
Én ezt értem, de egy nagyon fontos, talán a legfontosabb pillanathoz érkeztünk a mai beszélgetésünkben. A Bajnai kormányzat, ahogy én tapasztalom az ön szövegéből és olvasom az anyagot, megtette azt a vizsgálatot, amely vizsgálatot lehet, hogy megtette a Gyurcsány kormány is, de nem hozott döntést. Tehát kormánydöntést nem hozott. Szemben a Bajnai kormánnyal, amely miniszteri szinten hozott döntést, és miniszteri szinten feljelentést tett, és ezzel kapcsolatban jelleg eljárás folyik a Székesfehérvári bíróságon.
Itt a... Ez nagyon érdekes és fontos kérdés, amit föltett, és én pont ellentétesen látom ezt, vagy legalábbis egyik felében. Akkor én ezt a mondatot úgy fordítanám a saját olvasatomban, hogy a Bajnai Gordon vezette kormányzat a korábbi kormányzattal ellentétes tartalmú döntést hozott. A korábbi kormányzat az eljárás adatai szerint ezt a projektet ebben a formában, telekcserével, ezekkel az értékekkel támogatta és, hogy úgy mondjam, idézőjelbe tolta előre. Ehhez képest az egyel későbbi kormányzat pedig ezzel a, erre perre ment, mert
de nem így tört,
hogy kérem szépen az érvénytelen.
De hát akkor, akkor ugyanarról beszélünk. A Bajnai kormány nem úgy gondolta ezt, mint a Gyurcsány kormány.
Na de ön mást mondott.
Nem. Akkor fél, nem.
Én azt mondom, hogy ellentétes
döntést hozott
az előző
Nem. Igen, ezt mondom. Tehát önmagában ott állunk, hogy ugyanazok a közszereplők vannak, tehát nem ugyanazok vannak, mert a pénzügyminiszter más, a miniszterelnök más, de a magyar vagyonkezelőben ugyanazok vannak még, ugye? Vagy már nem?
Nem. Semmilyen tekintetben.
Tehát azok mind lelettek. De a szervezetek ugyanazok.
2009-ben.
De a szervezetek ugyanazok.
Hát a struktúrát ugyanazok hívják, de az teljesen más, hogy van, úgymond személyi, humán oldalról föl.
Én ezt tökéletesen értem, de ugye akkor arról van szó, hogy ami a Nándorfehérvári teremben történt, és ahol egyébként Bajnai Gordon és Oszkó Péter beszélt, az nem tudjuk, hogy melyik teremben, ott két egészen ellentétes szakmai megítélése volt ugyanannak a történetnek.
Igen, két ellentétes megítélése. Az egyiket megelőzte, mármint a Bajnai Gordon vezette, aki vizsgálatra utasítja az Oszkó vezette pénzügyminisztériumot. Ott egy rigorózus vizsgálat előzte meg, amely vizsgálat, tehát amely államigazgatási előkészítés és kormányzati előkészítés igen csak hiányos volt az előző, mondjuk úgy, hogy nagyon operatív fázisban, ami az előző kormány idején történt, ugye, és ami az ennek az eljárása.
Magyarul, amit Tátrai Miklós mondott, abban a Nándorfehérvári teremben Gyurcsány Ferencnek már szerint, mely szerint ez jogszerű, ugyanilyen mondat immáron a Bajnai kormány idejében ugyanerről a történetről nem hangzott el.
Nem azt mondta egyébként sajnálatos módon Tátrai úr, hogy ez jogszerű, hanem azt mondta, hogy a telekcsere elviekben, tehát erre elviekben van lehetőség, de azt konkrétan az adott ügy összefüggéseiben meg kell vizsgálni. Ennyit mondott, és nem többet az
teremben. Oké, rendben van.
Ez nem ugyanaz.
Ez abszolút nem ugyanaz. Ez abszolút nem ugyanaz, de ebből a történetben Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc, ha bár a kormányzati tevékenységet egyenesként veszik sokan, ebben a konkrét kérdésben egészen másféleképpen ítélték meg egy és ugyanazt. Az egy másik kérdés, hogy más-más fázisában az ügynek.
Hát a Bajnai Gordon vezette kormány idején már ugye a követő jellegű volt ez a történet, hiszen akkor már ugye döntés volt, szerződés volt kötve, akkor már úgymond a kocka el volt vetve, és most utólag próbálja perrel a már 2009 óta a magyar állam futni, hogy úgy mondjam, idézőjelbe a pénze után.
Ha a polgári pert megnyeri az államot, az állam a felperes?
Az államot képviselő
nyilván
itt az MNV ZRT.
Oké, rendben van. Ha azt megnyeri az állam, akkor az elvileg, jogilag egyre bonyolultabb a kérdés. Megalapozza azt, hogy ez lesz a hivatali visszaélés bázisa?
Azt nyilván ennek a pernek, a polgári pernek van relevanciája, mint ahogy mondtam, a büntetőügyhöz. De az, hogy mikénti döntés születik, milyen tartalommal és milyen indoklással, ezt megint csak azt tudom mondani, hogy csak a maga konkrétságában lehet értékelni. Tehát nyilván bármilyen döntés születik, annak valamilyen hatása biztos lesz a büntetőügyre, de azt tudjuk, hogy ez még csak első fokon tart ez az eljárás, tehát valószínűleg a jogerős döntés polgári szakaszban is még odébb van.
Amikor azt mondja a védelem, hogy a miniszterelnök hatásköre nincsen törvényileg leírva, és ennek következtében nehéz lesz bebizonyítani, hogy mit szeget meg, ha egyszer nincsen rögzítve, akkor valójában itt a hivatali visszaélésnek azoknak a tényállása, tehát azokra a tevékenységekre fog vonatkozni az ügyészség vágya vagy gyanúja, illetve vádemelés esetén vágya, amikor habár nincsen leírva a miniszterelnöknek a hatásköre, ezzel együtt olyan tevékenységet folytat, amely az ügyészség szerint jogszabályba ütközik, és ott mindenhol meg tudja jelölni, hogy milyen jogszabályba.
Igen.
Ebből adódik majd a hivatali visszaélés.
Ebben a konkrét ügyletben a nem is a Magyar Nemzet Vagyonkezelő, ugye az csak a vagyonkezeli Tehát az állami vagyon felett a Nemzeti Vagyontanács az, amely úgymond diszponál és jeleníti meg a magyar államot, mint tulajdonos. Tehát abban, hogy történhet-e és mi történjen ebben az ügyletben, ebben a konkrét esetben a Nemzeti Vagyontanácsnak volt döntési helyzete és döntési szerepe. És ez oda volt ez a hatáskör telepítve. Tehát az ő hatáskörükön lett úgymond átlépve vagy előlépve azzal, hogy meg lett határozva a irányok.
Oké, rendben van, de azt kérdezem öntől, de Fazekas úr...
Hogy mi legyen ennek a döntés.
Oké, de Fazekas úr, primére lehet-e azt mondani, hogy egy hatáskör túllépés az már megalapozza a hivatali visszaélést?
Hát, mint ahogy a Zamesnyik ügyvéd úr is részletezte ennek a tényállásnak a mikéntjét, ugye ezt sokan nem értik, tehát a hivatali visszaélést az több módon el lehet követni, és nem kell hozzá valamifajta károkozásnak bekövetkezni,
előnyek
sem kell, hogy bekövetkezzék. Ugye az, hogyha valaki a hatáskörét túllépi, hogyha egy konkrét jogszabályt megszeg, vagy pedig a hivatali helyzetével él vissza, amely egyfajta joggal való visszaélést, tehát annak a pozícióval való visszaélést feltételezi.
Visszaadom a munkájának, még egy kérdést engedjen meg. Én úgy tudom, én azt gondolom, hogy egy bírósági tárgyaláson a közönség, és ezt természetesen a tévedés kockázatával mondom, a viselkedésével kifejezheti az ellenérzését, és aztán a bíró rendre utasítja őket, a végén pedig kiüríteti a termet. Tudtommal az Icsi Jenő utcában a Demokratikus Koalíció híveik, hogy konkrétan ki volt, aki kérte az engedélyt, nem tudom, egy csendes demonstrációra kértek engedélyt, és végül is ez a csendes demonstráció nem elég, hogy nem volt csendes, hanem olyan atrocitásokat is eredményezett, amelyek ugyan, tehát nem kell avval feltétlenül a Blik címlapjára kerülni, de nem mindenben sikerült az ottani demonstráció védőinek, vagy személyzetének megakadályozni, hogy ott ilyenfajta atrocitás történjen. Ha lesz újabb ügyészi kihallgatás, és újból demonstrációt hirdetnek, akkor az a rendőrség, amely korábban meglehetősen ellentmondásosan hol engedélyezett, hol nem engedélyezett ilyen demonstrációt, vagyon figyelembe kell, hogy vegye, hogy ez a demonstráció, ha jól tudom, nem mindenben az a demonstráció volt, amiről papíron engedélyt kértek?
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen demonstráció a szó klasszikus értelemben egyfajta nyomásgyakorló eszköz. A büntetőeljárást azonban és az ügyészséget ilyen eszközökkel nem lehet befolyásolni, és úgy gondolom, hogy azok a táblák, amik ott fönn voltak, hogy nem félünk, ez ugyanígy igaz az ügyész kollégákra sem. Mivel mi büntetőeljárással foglalkozunk, és nyilván nap mint nap konfrontálódunk ebből következően, ezekhez a konfliktusokhoz valamennyire hozzáedződik az ember, az egy más kérdés, hogy arra, hogy a közterületen mi történik, az ügyészségnek, mely nem fegyveres testület, hiszen én maximum csak a tollamat tudom szigorúan rámutatni valakire, erre nincs befolyásra. Tehát az, hogy a közterületen egy rendezvényen mi történik, az nyilvánvalóan nem az ügyészség biztosítja, és ennek maximum csak az elszenvedője. Az, hogy ilyen irányt vett a dolog, nyilván nem előzmény nélküli, de nyilván rossz üzenete van. Olyan értelemben rossz üzenete van, hogy nem az ügyészség állít magáról valamit, hanem folyamatosan ezen ügyben és más ügyekben is ugye egy politikai keresztűzbe kerül, amely valamilyen hatást gyakorol azokra, akik nyilván a célközönségei ennek a kommunikációnak, és bármit mondok én utána kiállva ügyészként, az sótlan, savanyú, semmit mondó ahhoz képest, hogyha mondjuk valami jó hívó szóval, és most nem csak erről a konkrét ügyről beszélek, még egyszer hangsúlyozom, kiáll valaki, és rövid, velős üzenetekkel, nyilván érzelmi és hitbeli kérdésnek tekintve a dolgot, a saját közönségének kíván kommunikálni valamit, és hitbéli meggyőződésekkel, érzelmi indulatokkal, észérvek, ezzel szembe helyezni borzasztóan nehéz.
Azt kérdezem öntől...
Az ügyészség ezután is teszi a dolgát, de azért nyilván míg a gyanúsítás nem történt, meg nem szólaltunk, meg én ugye nem nyilatkoztam, mert igyekszem ugye mindig betartani azt a szabályt, hogy a mi tájékoztatásunk követő jellegű, uh-huh. De ugye ez a csata a nyílt téren, az éterben már sokkal hamarabb megkezdődött, csak ugye addig folyamatosan boxolták az ügyészség fejét, amíg ugye a gyanúsítás közlést követően ki nem állhat az ügyészség képviselője, és elmondhatja azokat a mondatait, amely lehet, hogy már abba a idézőjeles és tényleges hangzavarba talán kevésbé hallatszanak meg, hiszen hetek óta ugye ez a mantra bármilyen...
Egy kérdést engedje meg, mert nem...
Hogy az embered már folyik.
Mert ugye én 34-30-kor akartam visszaadni, de már 34-55 van. Ha válaszol, válaszol, ha nem, az se fog engem meglepni. Zamesnik Péter ugye a vele folytatott beszélgetésben azt előlegeztem meg, hogy ilyen előzmények után nem lesz még egyszer gyanúsítotti kihallgatása Gyurcsány Ferencnek. Ezt ő meg tudja erősíteni, vagy majd az idő kimutatja, hogy lesz-e ilyen vagy sem?
Hát ennek nagy az esélye, hogy erre a nyomozás során, leszámítva persze az iratismertetést, nem kerül sor, hiszen valóban a gyanúsítottnak jogában áll az, hogy az is nyilván.
Rendben van, akkor azt
kérdezik. Az is, hogy hallgasson, és hogyha úgy kinyilvánítja azt, hogy nem kíván az ügyészség kérdéseire válaszolni, ez egy teljesen jogszerű magatartása részéről, olyan értelemben, hogy ő jogában áll.
Oké, rendben van.
Hogy akár az egész eljárás során nem mondjon egy szót se. Abban az esetben van értelme az újólag való meghallgatásnak, hogyha valamilyen plusz körülmény, valamilyen módosítás merül föl, amelyet az ügyészség kíván közölni a gyanúsított.
Oké, rendben van, még egy kérdés.
Tehát ha ilyenre nem kerül sor, akkor valószínűleg csak a büntetőjárás lezárásakor kerül sor egy újabb kiadás.
Zárom a soraimat,
az
ugye...
Nem kihallgatás.
Zárom a soraimat, ugye Zamesnik Péter borítékolta, de én nem borítékolhatom, nekem ez nem dolgom, hogy ez a történet már most tartalmazza a vádemelést, független attól, hogy ez nincs kimondva. Ezt megerősíti, vagy ilyet nem lehet mondani? Ilyet mondhat egy ügyvéd, de ön ilyet nem mondhat, hiszen ez még nem következett be, és ez nem borítékolható. Ez vagy megtörténik, vagy nem, de ez ma 2011. október 7-én nem aktuális.
Hát annyira nem aktuális, hogy, és nem csak azért, mert februárig meg van hosszabbítva a nyomozás határa, de én, hogyha most tőlem azt kérdezné, hogy mi lesz a végső mérleg, hány gyanúsított lesz-e hét, több lesz-e, nem tudnám megmondani. Egész egyszerűen, mint ahogy beszélgettünk is már korábban róla, vannak ebben az ügyben elvaratlan szálak, és aki ebben az állapotában azt képzeli, hogy erről már valami fajta végső mérleget tud vonni, az, és megint csak az indulatmentesen mondom, az nyilvánvalóan téved, hiszen még nem kerek a kép, még nincs minden eleme feltárva, és nincs megírva senkinek előre a vádirata, és nincs döntés abban, hogy egyáltalán ilyenre sor kerül-e, vagy sem.
Köszönöm szépen. Az, hogy nincs előre ilyen vádirat megírva, abban egy minimum biztos kell, hogy legyek. Amikor Bárándi Péter azt mondja, hogy Magyarországon nincs jogállam, akkor mindig belereszkedtek. Nem lehet egyszer azt mondani, hogy van, egyszer az, hogy nincs. Ebben a beszélgetésben most ezügyben nem fogunk állást foglalni, csak én nem tudok más tenni, mint beszélgetni, és ezzel emberek számára mutatni azt, hogy ők mit gondoljanak arról az országról, ahol élnek, miközben nem ők a gyanúsítottak, nem ők az ügyvédek és nem ők az ügyészek. Fazekas Gézának köszönöm a közreműködést.
Köszönöm az érdeklődését, és ameddig és amikor lehet, állok a rendelkezésre.
Rendben van, ma már nem hívom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.